Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, és a megújulás jegyében hiszem, hogy az Úrtól kaptam egy üzenetet a témában, és a mai alkalommal a reménységről szeretnék beszélni, hogy Isten hogyan tudja megújítani az életünket. Tegnap óta tudom, hogy az első 40 másodperc fontos, úgyhogy most kicsikét odafigyelünk most már akkor erre is, közgazdaságilag. Jó, tehát nyissuk ki akkor Bibliánkat Hóseás próféta könyvénél, innen olvasok fel néhány igeverset. A Károli fordítású szerinti Biblia beosztásában az a Hóseás próféta könyvének második részéből a 13-tól a 19. versig terjedő szakasz, az új fordítású Bibliákban pedig a 16. verstől a 22. versig terjed ez az ige szakasz a eltérő fejezett versbeosztások miatt. A következő helyen így hangzik Isten igéje. Azért íme kicsalogatom őt, elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Onnan visszaadom neki szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem, ott majd úgy énekel, mint ifjúsága idején, mint amikor feljött Egyiptom földjéről. Azon a napon, ezt mondja az Úr, így fog szívni engem, férjem, és nem nevezel többé így, Baálom. Kiveszem a szájukból a Baálok neveit, nem említik többé nevüket. Azon a napon szövetséget szerzek nekik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld csúszómászóival. Eltörlöm az íjat, a kardot és a háborút a földről, hogy biztonságban lehessenek. Eljegyezlek magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, irgalommal és kegyelemmel jegyezlek el magamnak. Bizony hűséggel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Nagyon jól ismert igeszakasz ez, a Hóseás próféta könyvéből is, hogy a címet is adtam ennek a szolgálatnak, hogy hogyan lesz a reménység kapuja az ákor völgyéből, és ez egy nagyon megdöbbentő igeszakasz, talán Hóseás könyvéből nem sok részt ismerünk, de ez általában az ismertebb szakaszok közé tartozik, és igazából ez arról szól, ez egy kis szakasz csak a Hóseás könyvéből, érdemes volna az egésznek az összefüggéseibe megnézni. Ez az egész arról szól, hogy Isten hogyan fogja majd helyreállítani Izraelnek a népét az utolsó időkben, az utolsó napokban. Nagy a kísértés, hogy erről is beszéljek egy kicsit, de ez egy talán másik szolgálat lesz. Egy kicsit ki fogunk rátérni természetesen. De igazából most azokat az alapelveket szeretném végigvenni, ahogy Isten egy elrontott, reménytelen helyzetből jó dolgokat tud előhozni, jó dolgokat tud megvalósítani az életünkben is. Hogyan lehet felszámolni azokat a helyeket, amelyek pusztulás, nyomorúságot, nehézséget okoztak az életünkben, megrekesztették az életünket valamilyen szinten, és Isten hogyan tud ebből valami jó dolgot egyáltalán kihozni, és hogy majd látni fogjuk, hogy a végén ez a hit alapon fog majd működni, és már kicsikét át fogunk majd térni az új szövetségi időszakra is. Nagyon röviden Hóseás prófétáról. Hóseás próféta egy Bibliában kevéssé ismert próféta, abból a szempontból, hogy túl sok információ nincsen róla. A könyvéből tudunk meg néhány érdekességet róla. Tudjuk azt, hogy második Jeroboám uralkodásának az idején szolgál az északi ország részben, tehát a ketté szakadt Izraelnek a északi területein, megemlíti még a júdai királyok közül Ezékiást, Uzziást, Jótámot. Tehát ez az időszak, amikor Hóseás szolgál, és Isten elhívja őt prófétai szolgálatra, ez körülbelül Krisztus előtt ilyen 755-760 és 725-730 közé tehető, egy ilyen 30-40 éves időintervallum. A pusztulást, illetve a népnek a fogságra vitelét, ami ugye 722-ben következik be, az asszír fogságra vitele, az északi törzseknek a elvitele, erről semmit nem olvasunk a könyvében, de lehet, hogy éppen ő is elpusztult az ostromban, a fogságra vivők közül volt, vagy egyes feltételezések szerint délre menekül, amikor Ezékiás az uralkodó ugye Júdában, és ő is egyike lesz majd ott, akiknek a beszámolói nyomán Ezékiás megerősíti a várost, a városfalakat egy kicsikét kiszélesíti, és készül az asszír ostromra, amit majd Isten természet fölötti módon megoltalmazza majd Júdeát. Nagyon érdekes, hogy Hóseás próféta Beérinek a fia egy történetből, ahogy kiderül, valószínűleg egy a földműveléssel, illetve az állattenyésztéshez közel álló ember volt. Nem biztos, hogy arisztokrata családból származunk, erre utalásokat nem találunk. És amikor Isten elhívja őt, egy megdöbbentő módon hívja előt. Az elhívás azzal kezdődik, hogy egy parázna nőt kell feleségül vennie, és még hogy parázna nőt kell feleségül vennie, gyermekeket is kell nemzenie, és ezeknek a gyermekeknek is azt kell kifejezni, amit Isten rajtuk keresztül üzenni akar. Nagyon sokan pont emiatt, hogy Isten biztos nem kényszerítene ilyen elköstelen dolgokat valakire, ezt ilyen jelképesnek vagy szimbolikus történetnek fogják fel, de semmi okunk nincs feltételezni azt, hogy itt nem valóságos eseményről van szó, hiszen később Isten többször is visszautal erre a dologra, és azt lehet látni, hogy Hósás próféta volt az, akinek az egész élete egy performance volt, egy bemutató volt. A prófétai elhívása elválaszthatatlanul összekapcsolódott a család életével, elválaszthatatlanul összekapcsolódott a nemzetnek az állapotával, és amikor valaki Hósás prófétára nézett, vagy Hósásnak a szolgálatát hallgatta, meg ránézett a családjára, akkor tudta, hogy Isten hogyan gondolkodik a népéről. És Hósás prófétának ezt kellett bemutatnia, hogy Isten hogyan gondolkozik az ő népéről, és ha megnézitek majd Hósás könyvének a leírásait, ajánlom mindenkinek végigolvasni, nem olyan hosszú, pár fejezet az egész, ha Jeremiáshoz vagy Ézsaiáshoz hasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy ez tulajdonképpen ez az Ószövetségnek az 1 Korintus 13 megfelelője. Tehát Isten olyan szeretettel, olyan hűséggel, olyan irgalommal fordul a népéhez, itt is a felolvasott szakaszban majd ez jól kijött a férj megnevezéssel kapcsolatban is, és Hósásnak ezt kellett bemutatnia, hogy Isten, akinek a szövetséges népe Izrael volt, elfordult tőle, elkezdett paráználkodni, más isteneket kezdett el követni, megszegte a hűséget, és a második részben lehet is erről olvasni, hogy ezek a szeretők kihasználták, kifosztották, kirabolták. Itt most a fizikai értelemben ugye Egyiptomról és elsősorban Szíriáról, Asszíriáról van szó, és ebben a nagy reménytelenségben, ebben a teljesen lepusztult állapotban megszólal Isten bátorító hangja Hóseáson keresztül. És ezek voltak azok az igék, amelyeket itt felolvastam, és legyen bátorítás nekünk is az, hogy az életünk akárcsak Hóseásnak is egy performance. Tehát nekünk az életünkkel is kit kell képviselnünk? Krisztust. Ha ránéznek a családunkra, ránéznek a szolgálatunkra, a munkánkra, akkor nekünk Krisztust kell ezen keresztül bemutatni. Ugyanolyan elhívásunk van, mint Hóseásnak, hogy képviseljük Istent, képviseljük az ő népét, képviseljük az Urat, és ebben nekünk minden lehetőségünk, mint újszövetségi hívőknek természetesen adott. És azt is fontos látni itt Hósás próféta könyvével kapcsolatban, de általában a prófétai beszédekkel kapcsolatban, hogy ez egy képes beszéd. Tehát korábban utaltam már rá, hogy a szellemvilágnak a nyelve az a képes beszéd. Jézus is nem véletlenül beszél példázatokban, különböző történeteket mesél el, mert ez a szellemvilágnak a nyelve. Jézus nem beszélt úgy, mint a görög filozófusok, nem volt egy preszokratikórikus filozófus, meg különböző ilyen dolgokkal nem foglalkozott, ő képes beszédet használt, hogy az embereknek a szellemébe beégesse Istennek az üzenetét. Még az utolsó időkkel kapcsolatban is képes beszédet használ Jézus. És sajnos sok gyülekezetben probléma az, hogy nyugati intellektuális teológia folyik a szószéken, és nem az Istennek, az élő Istennek a beszéde. És az emberek nem értik meg a Szentírás kijelentéseit, nehéznek találják, miről is beszél itt a Biblia, mert nem erről tanítanak. Hanem van egy felépített teológiai rendszer, van egy dogmatikai rendszer, ami abba belefér, arról prédikálunk, ami nem fér bele, hát az meg kitalálták, vagy ez nem úgy történt, meg ez nem így van, meg így, meg úgy, meg amúgy elkezdenek mi is másolni. Nem. A Szentírás beszéde megérthető. Szentírás kijelentése megérthető. Venni kell a fáradtságot, le kell ülni, el kell kezdeni olvasni és tanulmányozni, és amikor Isten ilyen képekben üzen, és ezért is utaltam rá korábban, szintén erre, hogy amikor olvassátok a bibliai történeteket, mindig képzeljétek magatok elé. A képet lássátok, amit Isten be akar mutatni, sokkal mélyebb üzenetek jönnek ki belőle. Nem véletlen, hogy a Szentlélekről szóló legfontosabb ószövetségi prófécia és Jóelnél miről szól? Az ifjak és a vének mit csinálnak? Álmokat látnak és látomásokat látnak, képeket látnak. Az új szövetségben ugyanez van, mint az Ószövetségben, hogy Isten a képes beszédben akar üzenni nekünk, képes beszéddel akar üzenni általunk, ahogy ezt Jézus is tette. És itt azt látjuk, ugye, hogy Hósásnak el kellett venni ezt a parázna nőt, születik három gyermeke, Jezriel, Loámi és Loruhama. Ez ugye azt jelenti, hogy szétszóratás, nem népem, és nem kegyelmezek, vagy nem irgalmazok neki. Tehát ezek a gyerekek, amikor Hósás megszólított őket az utcán, mikor szépen mentek a játszótérre hármasba, akkor gyakorlatilag a gyámügyet rászabadíthatták volna az egész családra, amikor így szólította a gyermekeit. Aztán az első fejezet végén látjuk, hogy meg lehet nyugodni, mert majd Isten visszafogadja az ő népét, illetve az ő szövetséges mennyasszonyát. De Hósás ezt mutatta be, ezt demonstrálta, és ez a rész, amit felolvastam, ez pontosan arról szól, hogy ebből a reményvesztett állapotból, amiben Izrael került, holott a helyzet az látszólag jó volt. Második Jeroboám korszaka volt az Izraelnek az életében, az utolsó felvirágzás. Lerázza magáról az arámi fenyegetettséget, a szíriai uralmat, kiterjeszti a határait a salamoni határokig, második Jeroboám, és hihetetlen nagy jólét és gazdasági prosperitás következik be az országba. És ezzel párhuzamosan viszont elkezd az ország erkölcsi állapota egyre jobban zűlleni. Mint ahogy Szodomában is volt, meg volt a kenyér, meg mindennek a bősége, és még jobban szétzilálódott Istennek a népe, egy teljes erkölcsi káosz és kavarodás volt. Ha megnézitek szintén Hóseás könyvét, rengeteg problémát leír itt, hogy milyen erkölcstelenségek vannak, de a legsúlyosabb, amiről igazából Hóseás beszél, az az, hogy Istennek a népe elfordult tőle, paráználkodik, és megszakítja az Istennel való szövetséget és közösséget, és azt látjuk a Királyok könyvéből, illetve a Krónikák könyvéből is, hogy eljön az a pont, amiután Isten már azt mondja, hogy jó, nincs tovább, és felbontom a szövetséget. És az északi tíz törzs fogságra kerül, és amikor ezeket a igeverseket olvassuk, ezek már arra az időszakra vonatkoznak, amikor majd Izrael be fog menni az ezer éves királyságra, amikor Isten megújítja velük a szövetségét, amikor Isten megáldja majd ismét Izraelnek a földjét, de erről az ezer éves királyság kapcsán és Izraelnek a dolgai kapcsán már egy kicsikét korábban beszéltem. Nézzünk most meg két-három fontos alapigazságot a történettel kapcsolatban, amit felolvastam az igéből. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy ezért íme, kicsalogatom őt, és elviszem a pusztába, és szívére beszélek. Megdöbbentő, ha belegondoltok, hogy ki volt itt a kezdeményező? Isten volt a kezdeményező. Nem az ember kereste Istent, nem Izrael fordult oda az Úrhoz, hogy könyörüljön rajta, hanem Istennek kell lehajolni az ő népéhez, Istennek kell kezdeményeznie, hogy Izraelt visszahívja magához. Abban az időben, ahogy mondtam, itt képes beszéd van, abban az időben ugye a társadalmi helyzet olyan volt, hogy a férfiak dolgoztak elsősorban, ők voltak a kenyérkeresők, a nők általában otthon tartózkodtak, és egy nő elvált, vagy a férje elküldött, egzisztenciális válságba került. A második részt megnézitek Hóseásnál, pontosan erről van szó, hogy Izraelt is a szeretői kihasználták, kifosztották, kirabolták, elvitték a nemzeti vagyonát, meg mindent, és ott hagyták magára. És ezután mondja Isten, hogy miután ezektől megszabadulsz, na majd utána majd én gondot fogok rólad viselni, el foglak téged tartani, de ehhez kell egy kis idő. Izraelnek meg kellett tanulnia a fogság és a szétszorotás ideje alatt, hogy milyen Isten nélkül élni. Erről a harmadik fejezetben bőségesebben is lehet olvasni. Jó, tehát az első dolog, amikor Izrael ebbe a reménytelen helyzetben van, ebbe a erkölcsileg zűlött állapotban, báványimádásban, tudjuk, hogy Dánban és Bételben aranyborjút imádnak, amit még első Jerobám állított fel, hogy nehogy az igaz Isten tiszteletre feljálljanak Jeruzsálembe, és akkor Isten azt mondja, hogy akkor most én elkezdelek csábítani téged. Nézzétek meg, hogy Isten nem erővel, és nem hatalommal hívja az ő népét, hanem az ő szeretetével. A legerősebb szellemi hatalom Isten kezében az ő szeretete. Azzal vonja az embereket magához. Csábítja. Nagyon érdekes, elég kétértelmű kifejezés, mint a héberben, de tényleg egy olyan szót használom, egy ilyen csábító képet használ itt a héber szöveg, hogy Isten az ő szeretetével hívja vissza Izraelt. Nem erőszakkal, nem hatalommal, nem az ő erejével, mert megtehetné Isten, mert szól néhány légiónyi angyalnak, megkapja az összes zsidót, lepakolják a Szentföldön, és megvan oldva a probléma. Istennek ennyibe kerülne. Nem. Isten az ő szeretetével és hűségével vonja az embert. És ez a helyreállásnak mindig az első lépés, amikor valaki a reménytelenségben van, egy problémában van, hogy engedni azt, hogy Isten beszéljen hozzád, hogy Isten szóljon hozzád. És akik nincsenek megtérve, pontosan ez a problémájuk, hogy a római levélben is olvashatjuk, hogy amíg valaki nincs megtérve, nincs aki keresse az Istent. Ez a fajta közösség nincs meg az élő Istennel. Isten már itt egy olyan néphez szól, olyan emberekhez szól, akik ismerik a szövetséget, ismerik a törvényt, ismerik az előírásokat, ismerik az Isten tiszteleti dolgokat, és mégis Isten azt a szeretetét használja fel, amivel magához vonza az emberi szíveket. És itt is Izraellel kapcsolatban ezt látjuk, hogy Isten az ő szeretetével vonja az embereket. A 5 Mózes 8.2-ben a következőt olvashatjuk. Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben, vajon megtartod-e a parancsolatait, vagy sem. Hasonló képet használ itt Hóseás, A pusztára azért van szükség, Isten azért vonja az embereket a pusztába, hogy vele legyenek, a szívére beszéljen, és kiderüljön, hogy az embernek mi lakozik a személyiségében, a lényének a legmélyén. Mit kell tudni a pusztáról? Ugye a pusztáról tudjuk azt, hogy kietlen és üres, sivár, csend van. A puszta az a hely, ahol Isten a szívünkre tud beszélni. Itt van egy héber szójáték, a héber kifejezés a pusztára, a midebár, ugyanaz, mint a devár kifejezés, a gyöke, a beszélni. A zsidó rabbik is mindig így tanítják, hogy a puszta az a hely, ahol Isten meg tudja szólítani az embert, ahol az ember el tud úgy csendesedni, úgy tud függetlenedni mindentől, hogy csak ő és az Isten van. És a pusztai létnek mindig ez a célja. Amikor nagyon nagy problémában vagyunk, amikor nagyon nagy bajok vannak, amikor reménytelenség ott van az életünkben, mindjárt látni fogjuk majd ezeket a problémákat, akkor Istennek az a dolga, pontosan Istennek az a feladata, hogy téged ki tud-e csábítani abból a helyzetből, ami ő benne vagy, vagy pedig nem. Benne maradsz a világba, ott maradsz a világi befolyás alatt, ahol nem hallod meg az Isten hangját, virtuálisan vagy spirituálisan itt vagy ugyan az Isten tiszteleten, fizikailag leülsz, de Isten hangját már nem hallod meg. Lehet, hogy fejben itt vagy, testben itt vagy, de Isten szava már nem jut el hozzád. Ilyenkor Isten próbál téged elcsábítani, kivinni a pusztába, ahol csak te vagy és ő, és senki más. Ahol nincs wifi, nincs térerő, nincs Facebook, nincs semmi. Ahol csak Isten van és te vagy. A kérdés, hogy mikor Isten így csábít bennünket, félre akar bennünket vonni, hogy a szívünkre beszéljen. Szó szerint úgy lett a héber pisztadni, hogy szívével beszélek. Tehát Isten egy kommunikációt folytat az embernek a szívével. És ez csak a pusztában lehetséges. A világ zajában nem fogod tudni meghallani. Csak hogyha engeded, hogy Isten az ő szeretetével végre már ki tudjon hívni abból a helyzetből, amiben vagy, és tudjon veled beszélni. És a puszta az a hely, ahol Isten megmutatja az ő gondviselését. Nem leszel megszegényedve, nem leszel megrövidítve, mert időt töltesz Istennel, hanem Isten be fogja tölteni minden szükségedet, mint Izrael népének is. A pusztában volt víz, volt kenyér, igaz, hogy néha erre is morogtak, hogy ez se jó, az se jó, de Isten mindvégig gondoskodott róluk, amíg be nem értek az ígéret földjére. A pusztában Isten gondviselésével tudsz találkozni, és ettől nem kell félni. És ugyanakkor ez ugye a próbák és a harcok helye is, mert vannak dolgok, amelyeket meg kell harcolnunk, amiken keresztül kell menni, de ez a pusztai időszak egy áldott időszak. Az az időszak, az a hely, ahol Isten találkozik a szíveddel, rábeszél, és helyre tudja vele állítani a kapcsolatot. Ezért ne féljünk a pusztai léttől, ne féljünk attól, hogy Isten hívogat, csalogat, csábít bennünket. Az új szövetség is használja a mennyasszony és a vőlegény képet Jézus és az egyház kapcsán. Tehát legyünk nyitottak arra, hogyha Isten szólni akar hozzánk. Ugyanis a sivatagban való élet és kivonulás fogékonyabbá tesz arra, hogy meghalld Istennek a szavát. Hogy ki tudjál zárni minden külvilági befolyást, ami megzavarhatná ezt a vételt. És ezért használjuk ezt a képet a Biblia, és mindjárt látjuk már az összefüggést, hogy hogy jön itt az Ákor völgye, hogy Isten ebbe a pusztába akarja kivinni a népét, oda akarja kivinni azokat a gyermekeit, akivel beszélni kell, akiket helyre kell állítani, rendbe kell rakni, de ez fontos, hogy engedelmeskedjünk, ha meghalljuk az ő halk és szelíd hangját. Lehet, hogy szólt már Isten hozzád, hozzám is kétszer-háromszor, hogy rendezzünk dolgokat, de egy idő után el lehet nyomni ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy ó, hát majd máskor foglalkozunk ezzel a dologgal. Éppen nagyon sok minden van. És itt kapcsolódik a történethez az Ákor völgye, ugyanis a puszta lesz majd az a hely, ahol Isten az Ákor völgyét, a legmélyebb völgyedet, ahol eljuthattál, a legmélyebb állapotodat, Isten fel fogja tudni használni arra, hogy a reménység forrásává tegye. És ez csak kegyelemből, csak hitáltal fog működni, hogy a látszólag elrontott dolgokat is Isten hogyan tudja majd helyreállítani. Nézzük meg ezt a Ákor völgyét. A következő igeversben olvashattuk azt, hogy Isten visszadja Izraelnek a szőlőjét, és az Ákor völgyét a reménység kapujává teszi. Ugye a szőlő az Izrael szellemi kiváltságának a szimbóluma, a fügefát elsősorban a nemzeti kiváltságra használja, az olajfát pedig a vallási kiváltságnak a szimbólumaként használja az Új és az Új Szövetség. Tehát amikor Isten Izraelt majd helyreállítja, akkor elsősorban az ő szőlőjét, az ő szellemi kiválóságának, kiválasztottságának a szimbólumát adja neki. Tudjuk, hogy a Bibliában a szőlő elég sok helyen szerepel, Jézus példázataiban is szerepel, de a az Ölőművesek példázatában is, vagy az Ézsaiás 5-ben is. Tehát mindig egy központi szerepet kap a Bibliában a szőlőnek a képe, és hogy beszéltem is róla, a szőlőtaposók énekei, vagy a mustról szóló énekek nagyon sokszor az utolsó időkkel, a katasztrófákkal és az ítéletekkel van kapcsolatban. Mi is ez az Ákor völgye? A történetet biztos jól ismerjük Józsué könyvéből. Izrael elfoglalja isteni csodával, természet fölötti módon Jerikó városát, és utána a város elpusztulása után egy következő kis város szeretnének elfoglalni Ájt, és Izrael katasztrofális vereséget szenved, jó páran meghalnak, és Józsué nem érti a dolgot, hogy miért is veszítettek, és akkor mondja az Úr Józsuénak, hogy Izrael bűnt követett el, mert a kiirtandó a kerem dolgokból bizonyos dolgot megtartottak maguknak, és sorsvetés útján kiderül, hogy Ákán és családja az, akik hozzányúltak ezekhez a kiirtandó dolgokhoz, és amikor ez kiderül, akkor Ákán megvallja a bűneit, és ezután a családjával együtt megkövezik, elégetik őket, és az Ákor völgyében temetik el. Nagyon érdekes, hogy Isten ezt a képet használja itt fel, az Ákor völgyét, hogy bemutassa, hogy Izrael milyen mélyre süllyedt, Isten hogyan tekint ebben a helyzetben Izraelre, és az Ákor völgye szimbolizált ezt a dolgot. Mondhatott volna még Isten egy jó pár dolgot, ami hasonló volt Ákor völgyéhez, de mégis ezt használja. És Ákán bűne és mementója, az nagyon sokáig benne volt Izraelnek a tudatában, Izraelnek a közvéleményében, és mindig arra emlékeztette őket, hogy Izrael nagy vereséget szenvedett, és majdnem meghiúsult a honfoglalásnak a kezdeti időszaka, mert a következő települést, ami már bent volt az ígéretnek a földjén, az Ákor völgyén túl, azt már nem tudták elfoglalni, és Jerikóba megrekedt volna a honfoglalás. És éppen ezért maga az Ákor völgye, maga a név is elég érdekes, mert azt jelenti, hogy háborgás, zavargás, nyugtalanság, bonyodalom. Tehát egy olyan helyet jelent, ahol nem jó lenni, amely nagyon rossz hely, ami tele van ítélettel, tele van nyomorúsággal, tele van problémával, és ez Izraelt mindig arra emlékeztette, az a kis kőhalom, ami az Ákor völgyében volt, hogy itt Izrael vétkezett a vereségről, a veszteségről szólt, a kudarcokról, a csalódásokról szólt. Egy örök mementó volt Izraelnek, hogy egy család miatt majdnem egész Izraelnek a honfoglalása meghiúsult egy egészen kevés időre. És érdekes, hogy a mai héberben ez az Ákor kifejezés azt jelenti, hogy borongós idő. Tehát amikor beborul az ég, és jön valami nagy eső, vagy valami nagy zivatar. Egy kicsit ez a sötét tónusa megmaradt ennek a kifejezésen. És felírtam itt néhány dolgot a Ákor völgyével kapcsolatban, amire gondolhatsz, amikor ezt a történetet olvasod, hogy Ákor völgye az a hely, az a dolog az életedben, amikor ha rágondolsz, összeszorul a gyomrod. És nagyon nem jó szívvel gondolsz erre a dologra. Az a hely, ahol úgy érzed, hogy megszakadt a hívő életed. Ákor völgye az a hely, ahol nagy vereséget éltél el át, és a mai napig hordozod a nyomait, és nem tudtál belőle felállni. Ákor völgye az a hely, ahol a kövek maguk alá temették a jövődet, a reménységedet, az Istenről vetett hitedet, a bizalmadat, a reménységedet. Ez az Ákor völgye. Ide tartozik még szintén Ákor völgye, ami megtöri az Istennel való kapcsolatodat, és az a hely, ahol megrekedtél, mert nem tudtál feldolgozni. Tehát Ákor helye a teljes reménytelenség, a teljes pusztulás, gyakorlatilag a vegetáció időszakának a kezdete. És Isten azt mondja, hogy én ebből, a reménytelen helyzetből, amit te úgy ítéltél meg, hogy itt elvesztél, elbuktál, nem tudsz felállni, nincs tovább, én azt a reménység kapujává fogom tenni. Isten a reménység kapujává akarja tenni azt a helyet, ahol megrekedtél, ahol rendezetlen dolgaid vannak, ahol akár az Úrral, akár a testvérekkel, akár a gyülekezete, vagy bármivel kapcsolatban megrekedtek a dolgok, amik maguk alá temettek, amik úgy érzed, hogy csak egy már egy emlék, bezzeg az én ifjú keresztény koromban 15-20-30 éve, bezzeg akkor milyen dolgok voltak, és ott megmaradtál. Egy emlékmű az életed, semmi más, vagy az enyém. De Isten azt akarja, hogy ne Ákor völgye legyen, hanem a reménység kapuja. Isten nem szeretné, hogy így végezzük a hívő életünket, egy völgyben eltemetve, hogy mindig a legrosszabb pillanatok járjanak az eszünkbe. És Ákán történetével ellentétben itt a reménység kapuja van. Nem halállal végződik a történet, hanem élettel. Hanem Isten meg akarja nyitni a reménység kapuját számunkra. És fontos, hogy amikor Isten hív bennünket a pusztába, akkor menjünk ki. Ne legyen holokauszt az életünkben, hogy elégetjük a reményeinket, vágyainkat, a jövőképünket, és akkor majd az utórok majd eltemetnek bennünket. És lesz, ahogy majd lesz. És a reménység kapuja nem egy egérjük, ahol éppen csak úgy át lehet férkőzni, vagy be lehet súranni. Az egy kapu, de jó nagy. Elfér benne mindenki. Ez nem az üdvösség kapuja, hogy szoros kapu, keskeny út. Ez a reménység kapuja. Ez jó nagy. Itt mindenki átfér. De fontos, hogy kimenj a pusztába, és enged, hogy Isten ezeket a reménytelen dolgokat, amik ott vannak az életedben, felszámolja, helyre pakolja, és egy új tiszta lappal indulj tovább. Izrael is így fog majd belépni az örökké valóságba, az 1000 éves királyságba, hogy Isten megtisztítja őket. Kiveszi a szájukból majd a Baálnak a nevét, megbocsátja a bűneiket, amit a Messiás ellen is elkövettek. 1000 éves királyság előtt így fognak majd bemenni. A 12 apostol majd külön fog ezzel a történettel foglalkozni. És azt olvashatjuk a következő igeversben, ezt tetszik nagyon nekem, azt mondja az ige, hogy azon a napon, Isten meg fogja tenni, hogy helyre fogja állítani ezeket a dolgokat. A kérdés csak az, hogy várjuk-e ezt a napot? Hogy végre eljön az életünkben egy nap, amikor Isten azt mondja, hogy gyereki gyermekem, gyereki leányom, helyreállítalak, rendbe teszlek, és új reménységgel indulhatsz tovább. Azon a napon, azt mondja az írás, és ez fantasztikus dolog, hogy Isten már várja ezt a napot. És mi miért nem várjuk sokszor, hogy Isten szabadítását, Istennek a kegyelmét, miért nem várjuk az életünkben? Hát ha nem vagyunk a pusztában, nincs meg az Úrral való kapcsolatunk és közösségünk, akkor nem fogjuk várni. Akkor nyomkodjuk majd a telefonunkat, nézzük a híreket, olvassuk az újságokat, de nem fogunk az élő Istennel foglalkozni. Akkor nem lesz reménység kapuja, akkor csak a reménytelenség lesz. Ha mai híreket megnézitek, vagy a mai sajtót elolvassátok, mindenhonnan a reménytelenség. Az űr, a probléma, tele van ákorvölgyével a világi sajtó. De nekünk a reménységet kell hirdetnünk. Istennek a reménységét, Istennek a jó hírét kell hirdetnünk. És Isten ezekből a romokból akar életet adni. Ezekből a széthordott, összedobált kövekből akar életet adni, ahogy olvassuk az új szövetségből is, hogy Isten még a kövekből is tud fiakat támasztani. Istennek nem probléma élettelen halott dolgokat életre kelteni, a nem létezőket létezőké tenni, az örökkévalóságból behozni a láthatóba az örökkévaló dolgokat. Neki nem probléma. Isten ez bárhol és bármikor meg tudja tenni. És amikor Isten a reménység ajtaját adja, a reménység szó egy nagyon érdekes kifejezés, mert szó szerint azt jelenti, hogy kötél. Hát a bibliai reménység egy olyan dolog, amihez hozzá kell kötni magadat. Mondtam, képes beszéd, egy kötél. És ez a kötél azért fontos az életünk, mert ott van a reménység az életedben, Isten ad egy jövőképet, ad egy reményteljes látást az eljövendőekre nézve, akkor ebben mindig bele tudsz kapaszkodni. És ha egy barlang mélyén vagy, akkor is ki tudsz belőle mászni, mert van egy köteled, ami a mennybe ér. És tudsz bele kapaszkodni. Ez a reménység. Hozzá kötözöd magad Istennek az ígéretéhez, Istennek a beszédéhez, Istennek a kijelentéséhez. És a reménység mindig a lelkednek, szellemednek egy stabilitást ad, egy fix pontot ad. Hitáltal élünk, ez igaz, viszont a hit reménység nélkül nem tudja behozni a dolgokat a szívedbe. A hit az mindig a remélt dolgok valósága. Elválaszthatatlan a kettő egymástól. És nem véletlen, hogy itt Isten szeretetén túl megjelenik a remény, és Isten hittel jegyzi el az ő népét. A szeretet, hit és a remény hármassága itt is megjelenik ebben a ószövetségi igeszakaszban, kicsikét előre mutatva. És amikor Isten elkezdi felszámolni az életedben ezeket az ákorvölgyében lévő szemeteket, csalódásokat, kudarcokat, rossz negatív élményeket, amiket ott hurcolunk magunkkal, akkor elkezdi a remény teljes jövőt adni. És elkezdi helyreállítani a dolgokat. És bemutat egy új jövőképet, ami telve van hittel, telve van reménnyel, telve van prosperitással, növekedéssel, áldással, gyümölcsöző élettel. Csak fontos, hogy szabaduljunk meg ebből a völgyből. Ne térjünk mindig oda-vissza, hogy elrontottam, Isten már engem biztos, hogy nem fog használni, Isten már engem nem szeret, én már annyiszor vétkeztem, annyiszor elrontottam, annyiszor elbuktam. Új szövetségben vagyunk. Ha az Úrhoz jössz, nem fog elvetni. Ha megvallod, hiszem, hogy Ákánnak is üdvössége lett. Mert megvallotta a bűneit. Ha Isten megengedte neki, hogy megvallja a bűneit, akkor hiszem, hogy volt számára bűnbocsánat. Még ha fizikailag meg is kellett halnia. De megvallotta a bűneit. És Korábban ő úgy gondolkozott, hogy ha Isten nem ad neki semmit, akkor majd ő megszerzi. Rossz volt a gondolkodásmódja Ákánnak is. De azt mondja Isten, hogy azon a napon. És két dolog történik azon a napon. Nézzétek meg. Az egyik az, hogy Isten kiveszi a szájukból Baálnak a nevét. Sok keresztény küszködik ezzel, és a bálványimádás kapcsán már beszéltem erről, hogy vagy Isten helyett, vagy Isten mellett még ott van valami. Ami úgy jól elfér. Izraelben is így ment. Igaz, hogy Jákve volt az Isten, de azért, hogyha azt akartuk, hogy a kicsit több csirkénk vagy borjú legyen, akkor fel kell keresni Baát, vagy Astarótot, vagy a különböző termékenység isteneket, és akkor ő a mi Istenünk. És Isten azt mondja, hogy el fog jönni az a pont, amikor nem lesz más Istened, amikor csak én leszek. Hogy csak Jákve lesz az Isten. És nem lesz Baál, nem lesz Mammon, nem lesz Astarte, semmilyen más Isten nem lesz, csak én leszek az életben. Ez az első. Amikor kijössz Szákor völgyéből, Isten helyreállít, ad egy reményteljes jövőképet, az első az, hogy az Istennel való kapcsolatod megújul. Teljesen új alapra kerül, és Isten letakarítja onnan az összes bálványt, és minden más hamis bizodalmat, amit addig felépítettél. Akár a kapcsolatokban, akár a pénzben, vagy bármiben reménykedtél, azt Isten ki akarja venni a szádból. Vagy ki akarja venni a negatív beszédet a szádból, a káromkodást a szádból. Ki akarja venni Isten? Ez az első a reménységgel kapcsolatban, hogy amikor a reménység bejön a szívedbe, Isten megújítja a vele való közösségét, akkor megtisztítja a beszédre, megtisztítja a szádat, elkezdesz hittel beszélni, megvalad Istennek a beszédét, Istennek az igéjét, elkezdesz úgy gondolkodni, mint Isten, úgy beszélni, mint hogy az Úr akarja, összhangba kerülsz Isten kijelentéseivel. Ez az első és nagyon fontos lépés ezzel kapcsolatban, hogy nem Baálnak fogod Istent hívni, hanem valóban Jákve lesz a te férjed, az én férjem, aki szövetségi viszonyban van, aki megtisztít, aki helyreállít, aki meggyógyít, és kivezet abból a helyzetből, amiben voltam. Csak engedjük, hogyha hív minket, engedjük, hogy kikerüljünk erről a helyről. A másik pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy azt mondja Isten az ő igéjében a szabadulással kapcsolatban, azon a napon frigyet szerzek nekik a mezei vadakkal, ez a természettel kapcsolatban van, és utána azt mondja, hogy Isten úgy fog neki örülni, mint ifjúsága idején, amikor kijött Egyiptomból. Gyakorlatilag kvázi Izrael át fogja élni majd azt a szabadulást, amit annak idején átéltek Egyiptom földjén, amikor Isten természet fölötti módon kihozta őket, és Izrael is hogy tudott kijönni? Isten kegyelme által. Ott volt a lehetőség, vagy a fáraóban bíznak, a világi rendszerben, vagy pedig hallgatnak Mózesre, és megindulnak a Vöröstenger felé. Kimennek a pusztába. Szabadulás útja ez volt. Nem véletlenül használja itt ezt a képet Hósás, és nagyon egyszerű, hogy mondtam, ez a kép is, hogy ha a világban vagyunk, ha Egyiptomban vagyunk, akkor nem fogunk kimenni a pusztába. Dönteni kell mindig, hogy melyik rendszert választjuk magunknak. A világi rendszert, a világi gondolkodásmódot, a világi befolyást, vagy pedig engedjük, hogy Isten kivigyen bennünket a pusztába, és a szívünkre beszéljen. És azt olvashatjuk itt, hogy úgy énekel ott nekem, mint ifjúsága idején. Egy megszabadított embernek, akinek reményteljes a szíve, mit csinál? Énekel. Dicséretet mond szívébe az Úrnak. Ez a teljesen természetes. Nézzétek meg, amikor Izrael kijön Egyiptomból, Mózes második könyve 15. rész, Mózesnek mi az első dolga? Elkezd dicséretet énekelni. Mirjam mit csinál? Elkezd dicséretet énekelni. Ma sok helyen azt mondanák, hogy Mirjam, kicsit halkabban, méltóság teljesen, baptistáson, csak így kockába, és nehogy dobot használj, mert az veszélyes, inkább triangulumot. Az olyan kis szolíd, csendes hangszer, ne zavarjuk meg itt az emberek békét és a nyugalmát. Nem ezt olvassuk. Telve voltak hittel, örömmel, reménységgel, szabadulással, és elkezdték énekelni, hogy a fáraó a lovat a lovasával együtt Isten bevágta a tengerbe, megszabadított bennünket. Miért? Mert kijöttek Ákor völgyéből, kijöttek a nyomorúságból, kijöttek a problémából, és megszabadultak. És elkezdték Isten dicséretét énekelni. Nem lehetett őket bekorlátozni. Nézzétek meg a új szövetségben, mikor a sánta meggyógyul a templomba. Mit csinál? Elkezd újongani, felugrál, Biztos a farizeusok mondták, hogy na, még egy rajongó a szektából. Nem, senki nem szólt rá, mert telve volt a szíve örömmel. És nem félt kimutatni azt, hogy Isten él bennem, hogy Isten megszabadított, Isten meggyógyított. És amikor Isten kivisz a pusztába és a szívedre beszél, az csak rád meg rátartozik. Nem én rám. És nem másra. Hogy hogy éled meg az Úrral való közösségedet. Spurgeon azt mondta egy szolgálatában, egy vidéki gyülekezetben szolgált, és amikor visszament a tabernákulumba, akkor azt mondta, hogy végre egy olyan gyülekezetben voltam, ahol az emberek sírtak a bűneik miatt. Ahol az emberek örültek, mert megszabadultak a nyomorúságból. És még a sorok között hallottam néhány hallelujját is. Azt mondja, ez az új szövetségi gyülekezet. Ez az új szövetségi gyülekezet. Nem ez a bekorlátozott, szépen, kimérten, rigorózusan. Nézzétek meg az 1 Korintus 12, 13, 14-et. Rengeteg kommentát elolvastam ezzel kapcsolatban, sokat foglalkoztam a karizmákkal. És csak a múltkor tűnt fel egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Nagyon sok kommentár azt veszi ki ebből a három fejezetből, nyilván a legkonzervatívabbak csak a szeretet himnuszára fektetik a hangsúlyt, de a legtöbben azt veszi ki ebből a három fejezetből, hogy mi az, amit nem lehet csinálni. Nem arról beszélnek, hogy mit enged meg az ige, vagy hogy kell valamit csinálni, hanem hogy mit nem lehet csinálni. De Pál nem azt mondja, hogy nem lehet ezt vagy azt magamat csinálni, hanem hogy amit csinálunk, azt hogy csináljuk. Ahogy Istenhez méltó legyen, hogy tiszteletre méltó legyen. Ha valakinek öröme van, énekeljen, dicséretet. Ha szomorú, fejezze ki nyugodtan az érzelmeit. Sok defektes keresztény azért van, mert nem élheti ki az érzelmét, még az Isten tiszteleten sem. Mert a sír, jújúj, elkezd egy kicsikét nevetni, kávénedébe betiltották még a nevetést is a templomba. Nevetés, mosolygás. Nem lehetett Isten tiszteleten mosolyogni. Tehát végig farc, komoran, botox és kész. Ennyi volt. Nem volt más. De az új szövetségben ezt nem látom. Nézzétek meg Pál apostol mit ír. Amikor összejöttök, mindegyikőtöknek van zsoltára, tanítása, igéje, tudománybeszéde, profétálása. Ezzel kell szolgálni Isten népe körében. Nem besavanyodva, beülve, legyünk már túl rajta ezen a másfél-két órán. Nem. Nyugodtan, bátran fejezzük ki az érzelmeinket. Ha Isten arra indít, akkor dicséretet énekeljünk. Ne féljünk ettől. Különbek az Ószövetség Izrael külön szabadítást élt át mindmink. Nem. És ők mégis nézd meg. Ha megnézitek a Zsoltárok könyvét, ott a bimbánti Zsoltárokat leszámítva mindegyik arról szól, hogy hogyan örvendeztek Istennek. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel, ami a kezük ügyébe került. Bármi, ami ott volt, csak dicsérjék az Urat. Új énekek születtek, új dalok születtek, mert Isten megszabadította őket. Amikor új éneket adott Isten a Zsoltáros szájába, az mindig azt jelenti, hogy egy megtapasztaláson alapuló új ének. Amikor valaki átélt valamit Istennel, megzenésített bizonyságtétel, mai kicsit egy kisarkítva. Erről szóltak a Zsoltárok, hogy mit éltem át Istennel. És nézzétek meg, hogy milyen gazdag a Zsoltároknak a színvilága. Hogy Isten az gyógyító, Isten a szabadító, Isten a helyreállító. Reggelre bánat száll be, este öröm, felkelek, meggyógyít, helyreállít, megbocsátja a bűneimet. Sokkal gazdagabb, mint amit el tudnánk képzelni. De ez átkorbölgyében nem fog működni. Ez ott fog működni, amikor Isten megszabadít, helyreállít, visszahelyez téged, meggyógyítva, reménységgel a szívedben, van egy jövőképed a szolgálatodra nézve, a családodra nézve, a gyülekezetedre nézve, beállsz a szolgálatba is, teszed a dolgodat. Erről szól az új szövetség, semmi másról, az Istennel való kapcsolatról. És sok ember életében ez hiányzik, és néha nálam is, hogy ezt akarom lespórolni, ezt a pusztai időszakot. Mert lehet, hogy két nap, de lehet, hogy két hét, vagy két hónap ez a pusztai időszak. A bőti időszak pontosan ezért jó, mert valami ízelítőt kaphatunk abból, amikor le tudunk mondani dolgokról, és egy kicsit több időt tölteni Istennel, egy kicsit több időt tölteni a Bibliával, hogy a napi igék ott vannak, vagy a napi ima. Lehet, hogy sok hívő életében, vagy az elmúlt két hónapban nem olvasott annyi igét, mint az elmúlt egy héten, mert legalább azt elolvasom, amit a testvérek kitesznek a Facebookra. Már ez is legalább haladás, de nem a legjobb, de nyilván azért egyfajta haladás. Értitek? Ez a legfontosabb, hogy ne spóroljuk meg ezt a pusztai időszakot. Óriási áldás van benne, amikor Isten helyre tud állítani, és nem fogsz rosszul visszagondolni azokra az eseményekre, mert Isten begyógyítja a sebeidet, Isten helyreállítja a kapcsolataidat, főleg, hogyha vele ment tönkre. De ez kell, ez a fajta intimitás, ez amikor Isten a szívedhez beszél, amikor csak te, meg ő van, vagy én vagy ő vagyok. És ebben nem szólhat bele senki, hogy Isten hogyan szólít meg téged, hogyan hív el téged, hogyan fog megtalálni téged az igén keresztül, egy álmon keresztül, egy prófétai beszéden keresztül, egy bizonyságon keresztül, egy éneken keresztül, teljesen mindegy. Csak tudod azt, amikor Isten megérinti a szívedet, hogy ez az, most szólt hozzám az Úr. És Isten megújította velem a szövetséget, és tovább tudok menni. Az új szövetség erről szól. A szőlőképe megjelenik az új szövetségben is, a borban, Krisztusnak a vérében. És Isten nem akarja kevesebbe beérni a mi életünkbe sem, mint amit Izraelnek fogadni. Beszéltem már korábban erről, hogy nincs lelki Izrael. Egyház van, meg Izrael. A behelyettesítési teológia a legnagyobb antiszemita teológia a világon. Mert el akarja Izraeltől rabolni azokat a kiváltságokat és áldásokat, amelyeket Isten neki ígért. Nekünk más ígéreteink és áldásaink vannak, de Istennek a bánásmódja, a szeretete, a türelme, a hűsége, az nem változott meg. Ugyanúgy vonatkozik ránk is, mint ahogy erre a hitehagyott, báványimádó, istentelen Izraelre vonatkozik. Mert Istennek van népe, most is Izrael népe körében, és helyre fogja őket állítani. Isten nem vetette el az ő népét, csak félretette egy kis időre, hogy majd a messiás visszatérésekor helyre tudja őket állítani. Jó, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy ez a fajta öröm az életünkben, ez a fajta megélése a krisztusi szabadságnak és nem szabadosságnak, az ott legyen az életünkben. És amikor megjelenik valakinek az életében Istennek az a szabadítása, gyógyítása, helyreállító kegyelme, az vonzani fogja az embereket. Kívánatosan teszi az emberek előtt Istent, hogy kicsoda az az Isten, aki téged megszabadított, aki téged meggyógyított, aki téged helyreállított. Nekem ez az Isten kell. De nem az a templomi papos Isten kell, aki leülsz, felállsz, kimész, hazamész. Ilyen nincs az új szövetségben. Az új szövetségben élő közösség van Jézus Krisztussal. És ennél kevesebben nem lehet beérni Isten népének. Egy Isten tiszteletnek arról kell szólni, hogy Krisztus közöttetek van, az eljövendő reménység dicsősége. Erről kell, hogy szóljon. És független attól, hogy ki milyen szolgálattal járul hozzá, a legkisebbtől a legnagyobbig, mind erre kell fókuszálni. Hogy Krisztus megtapasztalható módon a Szentlélek által itt legyen és munkálkodjon. Ebből nem szabad engedni. Senki ne engedjen ebből a dologból. És ne menjen senki úgy haza, hogy Isten nem szólt ma hozzá. Hogy Isten nem használta őt esetleg valakinek az életében, egy imádsággal vagy bármivel. Keressük ezeket a lehetőségeket, amikor Isten meg tud bennünket szólítani. És ne tekintsük elvesztegetett időnek a pusztai időszakot. Én is sokszor vívódtam ezen, hogy tudom, hogy még többet kéne imádkozni, meg minden, de Uram, készülni kéne, és akkor már kezdek rájönni, hogy lehet, hogy 10 perc imádság többet ér, mint 10 óra biblia tanulmányozás. Mert több szellemi erő van benne. Nyilván azt sem kell elhanyagolni. De ez az Úrral való közösség, amikor sokszor volt, hogy hajnalokban is 3-4 óraszáig magyarázza a Szentlélek a bizonyos igék összefüggéseit, óriási áldás számomra. De amikor az Úrral vagyok közösségben, az imádságban, az elcsendesedésben, azok a legnagyobb áldások. Ez egy erőforrás. És Izrael is ezt spórolta meg, nem ment ki az Úrral, nem engedte, hogy Isten beszéljen vele, Isten szóljon hozzá, és ott maradt benne a bűnbe, és fogságba került. Elvitte Asszíria királya a 10 törzset, és a mai nap is se tudjuk, hogy hol vannak, hogy fognak előkeveredni. Ez Istennek majd a hatalmas csodája lesz. És azt olvashatjuk a végén ennek az ige szakasznak, hogy Isten ismét el fogja jegyezni az ő népét. Ez már az új szövetségre való kitekintés. És hogy annak idején a férjek eljegyezték a mennyasszonyt mindenféle ajándékokkal, különböző ékszerekkel, Isten itt 4 dolgot aggat rá Izraelre. Emlékeztek rá? Eljegyezlek téged magamnak a, olvashatjuk, hogy igazsággal, és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Nagyon egyszerű, ó és új szövetség. Az első időszak, amikor Isten az ő népét megszabadította, ez az igazság és az ítélet időszaka volt, ez a törvénynek a korszaka. A törvény korszakára mindig az igazság és az ítélet jellemző. Emlékezhettek rá, amikor Jézus eljön erre a földre, János 1-ben azt olvashatjuk, hogy amikor eljön a messiás, telve volt kegyelemmel és igazsággal. Nem csak kegyelemmel, mert akkor általános amnestia van, mindenki megy a mennybe. De nem csak igazsággal, mert akkor mindenki elkárhozik a bűnei miatt. Hanem a kettőt Isten Krisztusban egyesítette, hogy meghaljon a bűneinkért. Ez az új szövetségnek a lényege. És itt is azt olvashatjuk, hogy Isten eljegyzi az Ószövetségben az ő népét igazsággal és ítélettel, de az új szövetségben kegyelemmel és irgalommal. És az egész történet a kegyelemről szól. Izrael nem érdemelte meg, hogy Isten adjon neki még egy esélyt. Izrael minden esélyét eljátszotta. Több mint 200 évig imádták a bálványokat. Több mint 200 évig fordultak el Istentől, és imádtak bálványokat. És Isten ezek után azt mondja, hogy majd én elcsábítom őt. Visszaszerzem magamnak. Mert Isten egy hűséges Isten. Azt olvashatjuk az új szövetségben is, ha mi hűtlenkedünk ő, akkor is hű marad. Magát nem tudja megtagadni. Istennek van egy ilyen jellemvonása, hogy az a szövetségi rendszer, amit ő megígért, azt ő nem fogja felrúgni. Se az új szövetségben, se az ószövetségben. Ezért van az, hogy Izraelnek nem csak igazsággal és ítélettel, hanem kegyelemmel és irgalommal is el kell, hogy jegyzésre kerüljön. És hogy mi is? Mi már az új szövetség részei vagyunk, mi már Krisztusnak a mennyasszonyai vagyunk, az egyházról olvashatjuk, hogy a Messiás tisztogatja szépen, hogy az elragadtatás idejére szépen felkészüljön, tehát ne ilyen kínai ruhába legyen, meg ilyen szennyes tucokba, hanem igazi mennyasszonyi ruhába legyen, olyan mennyekben kompatibilis felszereléssel rendelkezzen. És ezért fontos, hogy azt mondja az ige, hogy az eljegyzésnek mi lesz a kulcsszava? Hogy hittel jegyezlek el téged magamnak. A házassággal kapcsolatban mindig a hit megjelenik. Miért? Mert a legtöbb házasság az hit alapon működik. Nem? Meg gondoljatok bele, hogy amikor valakit feleségül veszel, vagy hozzámész feleségül, akkor tudod, hogy mi lesz a jövőbe? Nem tudod. Van egy hit benned, hogy ez a házasság Istentől van, van egy hit benned, hogy ezt Isten meg fogja áldani, van egy hit benned, hogy áldottak lesznek a gyermekeid, van egy hit benned, hogy Istentől egy áldott életet fogtok élni, ez nem látod előre még azt, hogy egy hét múlva mi lesz, de ez hit alapon működik. Na, ugyanúgy működik Istennél is ez a házassági dolog, hogy Izraelnek a szövetségi viszony és az új szövetségi hívőembernek a viszonya is hit alapon működik. Nem tudjuk, mi lesz a jövőben, nem tudjuk, mi vár ránk, nem tudjuk, meddig fogunk élni, meddig szolgálhatjuk az Urat, meddig lehetünk ilyen úgymond felszabadult körülmények között, de azt tudjuk, hogy ez csak hitáltal fog működni. Ez az új szövetségnek a lényege, hogy Isten hitáltal eljegyez bennünket, és ennek a, mi a célja? Mit olvastunk? Eljegyezlek téged hitáltal, és megismered az Urat. Ez a kulcskifejezés. Nem az a fontos elsősorban, hogy mit teszel, nem az a fontos, hogy milyen eredményeket érsz el, milyen karriert futsz be, hanem hogy megismered-e az Urat, vagy nem. Ha a hited nem elégséges arra, hogy megismerd az Urat, ott a hittel baj van. A hitnek mindig az a célja, az a fókusza, hogy megismerd Istent. Nézzétek meg az új szövetségben, számtalan példa van rá, hogy sokkal fontosabb Istennek a vele való közösségünk, mint az, hogy mit teszünk, vagy mit nem teszünk érte. Mert a te személyed és az én személyem nagyon fontos számára. Mert a legdrágábbat fizette érte. Jézus Krisztust adta. Azért, hogy mi hitáltal üdvözöljünk. Hogy az egyház része legyünk. A megmentettek, a Isten által kiválasztottak közösségéhez tartozunk. De ez csak hitáltal működik. És ebben a hitben minden benne van, ami az életre és a kegyességre való. Minden benne van. És nem azért teszünk jó dolgokat, ahogy az Efézus levél is tanítja, hogy üdvösségünk legyen, hanem azért, mert már üdvösségünk van. Még a jó cselekedeteink is a hit által való üdvösségből fakadnak. Tehát fontos, hogy a hit arra használjuk a reménységgel együtt, hogy ismerjük meg az Urat, aki megváltott bennünket. Ki az, aki el tudná mondani, hogy 10-20-30 éves hívő élet után nagyon-nagyon jól ismeri az Urat? Nem mondhatjuk el, igaz? Ha megnézitek a János levelét, ott olvashatjátok ezt a szép kis felosztást, hogy írtam nétek, ifjak, gyermekek, atyák, és ott a atyákkal kapcsolatban azt írja, hogy megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. A hitben atyasság már az az állapot, amikor már el lehet mondani azt, hogy ismeretünk van valamennyire az Istenről. Nem teljes mértékű, de valamilyen szintű mélység van. De ha nem jössz ki Ákor völgyéből, nem jövök ki Ákor völgyéből, akkor ott maradok. A kiskorúságba, a nyűgeimmel, a nyavajáimmal, a benőtt kisújammal, lábkörmömmel, és ezen fogok rágódni és nyammogni hetekig, hónapokig, és csodálkozok, hogy közben mellettem mások felnövekednek. Még ez a kis gyerek, aki éppen hátulgombolós volt még egy pár éve, most már előrébb jár a szolgálatban, mint én, mert megrekedtem az Ákor völgyébe. És Isten már vagy tízszer szólt, hogy gyereki gyermekem, gyereki leányom, nem kell ott szenvedni, nem kell benne maradnod, reményteljes jövőt adok nektek. Ezt ígéri Isten. Akkor miért maradunk benne ezekben a dolgokban? Miért nem számoljuk fel ezeket az akadályokat? Ha vannak ilyen ákorvölgyek az életünkben, biztos, hogy tudjuk, hogy melyek azok a pontok, amiket mondtam is, hogyha rágondolok, nagyon rosszul esik, és tudom, hogy nincs rendezve. Ezeket kell felszámolni. És hiszem, hogy Isten a mai napon is, amikor beszél hozzánk, meg fogja adni a lehetőséget arra, hogy kijöjjünk ebből a völgyből, és tudjunk áldás lenni, tudjon a szívünkre beszélni. A római levél 15. rész 13. versével szeretném befejezni. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Milyen Istenünk van nekünk? A reménység Istene. Nem a reménytelenség, nem a nihil, hanem a reménység Istene. Amíg ezen a földön élsz, amíg a szíved dobog, addig van egy Istened, aki a reménység Istene. Aki nem fordul el tőled, ahogy Izraeltől sem fordult el. Egy kis időre elfordult tőle, még a haragja lezajlik, de visszatér az ő népéhez. És azt látjuk itt is, hogy lehet bővölködni a reménységben, de hogy? A Szentlélek ereje által. Ha nincs rendezett kapcsolatod Istennel, nincs rendezett kapcsolatom az Úrral, a Szentlélek munkája nincs ott az életemben, nincs ott a Szentléleknek a megszentelő munkája, nincs ott a Szentléleknek a helyreigazító munkája, a Szentléleknek a tanító munkája, a Szentléleknek a kenete az életemben nincs ott, akkor nem fogok bővölködni a reménységben. Akkor így hétről hétre vánszorgok, csordogálok egy kicsit, valahogy úgy elevickélek. De Isten arra kér bennünket, hogy töltekezzünk be Szentlélekkel, és hogy Izrael népének az életében a kivonulás után megjelenik az öröm. Menjünk ki Ákor völgyéből, találjuk meg a reménység kapuját az Istennel való közösségben, és éljünk egy Istentől elhívott életet. Amen.